Továbbra is Mayer Kitti, dizájnteoretikus a vendégem, és ott hagytuk el az előbb, hogy a Momén tartott szemináriumain megjelennek bizonyos tárgyak, amiket ő visz be, és akkor megfelteszik a diákok a kérdéseiket. És Kitti, hát az, az érdekel, hogy milyen kérdések hangzanak el, és hanyadik kérdés az, ami az anyagra vonatkozik?
Először ott kell kezdeni, hogy nem mernek kérdéseket föltenni, tehát én vagyok az, aki...
Mivel kapcsolatban nem
mernek? Hát úgy értem, hogy ez egy szeminárium, tehát nyilván kevesen vannak az órán, és én, mivel hogy ez egy szeminárium, nem azt csinálom, hogy beviszek egy prezentációt, elkezdem.
Interaktív.
Hát vannak találós kérdések, meg ilyen vicces dolgok, meg nem tudom, mindenféle, próbálom ezt valahogy így kreatívan kitalálni. Szóval, hogy például ezeknél a tárgyas dolgoknál az van, hogy én először azt kérem tőlük, hogy tegyenek föl, fogalmazzanak meg kérdéseket, mert szerintem ez tök fontos, hogy manapság már csomó mindent automatikusan elfogadunk, vagy kézpénznek veszünk, és hogy nem viszonyulunk kritikusan, vagy csak nem is teszünk föl kérdést egy adott tárgyal kapcsolatban, hogy az miért így néz ki, miért kék a füle, nem tudom, miért ilyen az alakja, miért ebből az anyagból készült, ehhez majd akkor... visszacsatolok. Szóval, hogy kérdéseket kell föltenni, mert azt gondolom, hogy ez az elsődleges kiinduló pont, a kíváncsiság egy tárgyal kapcsolatban is, mert hogy meg kell figyelned azt, hogy persze egy csomó mindent így automatikusan megszoktál egy tárgyal kapcsolatban, nem tudom, egy csészével, egy teáskannával, stb., de hogy erre nem figyelsz oda. Vagy például a kanapé, amiről már ugye beszéltünk, hogy te hogyan használod a kanapédat, milyen tevékenységeket, nem tudom, nagyon sokat nézed a sorozatokat, vagy szeretsz rajta inkább pihenni, fölhúzott lábbal ülsz rajta törökülésbe, szereted, hogyha ott van melletted egy magazin, vagy egy bögre, azt ugye valamire jó, hogyha le tudod rakni a közeledbe, nem tudom, laptopozol, szóval, hogy nagyon sokféle dolgot lehet mondjuk egy ülőbútoron csinálni, és hogy ezt nem figyeled meg, és legközelebb, mikor elmész a bútoráruházba, akkor ugye a bútornak erre reagálnia kellene, tehát hogy a te igényeidhez mérten választod meg azt az adott bútort, mert hogy nyilván, ha sok vendéget vársz, akkor egy nagyobb bútort fogsz választani, ez mondjuk egy kézenfekvő.
De egy mai designer elképzeli a felhasználót?
Hát igen, ez lenne az elsődleges dolga, meg ugye a folyamatos tesztelés, tehát hogy van egy prekoncepciót, hogy nem tudom, szeretnél egy X tárgyat tervezni, rendben van. Biztos, hogy csináltak már hasonló tárgyat. Mi volt annak a tárgynak a jó vagy a rossz tulajdonsága, hogyan tud az én tárgyam ebbe más lenni, milyen problémákra ad megoldást, és hogy az a feltételezés, amit te beletervezel egy tárgyba, az vajon visszaigazolódik el, tehát hogy igazad volt-e, ezért kell ugye tesztelni, és ez egy folyamatos körforgás, hogy mindig felteszel egy kérdést, azt rá egy választ, megnézed, hogy ez valide, avagy sem, és akkor onnantól kezdve ugye változik, hogy milyen formába haladsz tovább, mint tervező a tervezés folyamán, és hogyha már itt nem tudom, az anyaghasználat.
Igen, az anyaghasználat érdekel, mert hogy nyilván vannak gazdasági körülmények, amik hol jobbak, hol rosszabbak, és például, hogyha most egy designer elkészít egy tárgyat, vagy megálmodik egy tárgyat, akkor belegondol már abba, hogy az mennyibe fog kerülni, hogyha az áhított anyaggal csinálja, vagy mennyibe fog kerülni, hogyha egy olcsóbb, hogyan fog az kinézni, hogyan fog az kihatni a használatra, hogyha egy olcsóbb anyagból készül.
Hát igen, nyilván az anyaghasználat az nagyon meghatározó egy tárgy esetében, mert...
Az ruhákon érződik a leginkább, tudod, ugyanaz az habás, mint a teljesen másképp
igen, mondjuk például, hogyha most még mindig ennél a kanapé sztorinál maradunk.
Ha szereted a kanapét, jó.
Igen, valahogy nem tudom, azt gondolom, hogy mert ez egy tényleg olyan bútor, amit alapvetően, ha egy jót választasz, akkor szereted használni, és hogyha meg egy kevésbé jót, amúgy ahhoz meg így megtanulsz idomulni.
Hogy a földre ülsz,
hát, igen. Igen, jobb ilyen, de hogy meg, és így az anyagválasztás kapcsán mondjuk nyilván megint a fenntarthatósághoz kanyarodhatunk vissza, hogy ugye most már szitok szó lett a műanyag. Uh-huh. Nekem egyébként műanyag volt a témám a szakdolgozatomban, szóval én abszolút és szeretem.
Te pró műanyag vagy?
Hát figyelj, igazából az érdekes, hogy a műanyagnak mennyire megváltozott a megítélése, pedig igen. Alapvetően az egy nagyon, tehát ez egy korszakalkotó új matéria volt, ugye?
Nagyon érdekes ez, amit mondasz, mert nyilván műanyagot azonosítják most már a PET palackkal. Tehát ha műanyagról van szó, meghalad, mi az első, ami eszedbe jut? A PET palack. Hát nem szeretjük a PET palackot. Te se PET palackból iszol, kulacsból iszol. Mégis van egy barátom, aki a műanyagok professzora, nevezzük így, jó? Uh-huh. Tehát ő a fröccsöntésben nagyon... De igen, akkor összehoznak
majd. Mindenképp kell.
Jó, tényleg, egyébként csak annyit így zárójelben róla, hogy tényleg érdekel, ő létrehozott egy olyan szabadalmat, ami a fröccsöntő rendszerekbe egy olyan mérőeszköz, ami a fröccsöntésnek a waste, a fröccsöntésnek a feleslegét redukálja nullára. Tehát gyakorlatilag ez egy fenntarthatósági törekvés, de a lényeg az, hogy ő mondta nekem, hogy amíg nem találták fel a műanyagot, addig ugye még A-ból B-be elszállították az ételt, nagyon nagy számot mondott, x százaléka megromlott, és hogy mióta van műanyag, és tudták ugye ezáltal jól tartósítani az ételeket, ez beredukálódott.
Persze, hát
szóval, hogy ezeket elfelejtjük, de mert közben igen, egy ilyen közellenség lett az
műanyag. Igen, mert hogy igen, ezeket elfelejtettük, hogy nem tudom, orvostudományba öltözködik, bármilyen formában, mik voltak azok a dolgok, amiket meg lehetett aztán oldani ugye a műanyag segítségével, csak nyilván ez aztán ugye kontraproduktívvá vált, és nem kezdtek el időben azzal foglalkozni, hogy később mit fogunk kezdeni ezzel az anyaggal, tehát ugye, hogy nem tudom, milyen formában bomlik ez le. Tehát itt szerintem inkább ez volt a probléma, nem hát az, igen. Hogy feltalálták, meg elkezdték használni, mert nyilván akkor nagyon sok minden, ami ma körülvesz minket, az nem is létezne, de hogy az egy korszakalkotó anyag volt, tehát érted, nem tudom, nylon harisnyáért ölték egymást a nők, hogy végre valami nylon harisnyához jussanak, ami ilyen normális minőségű, ma pedig ez már egy természetes dolog. És hogy igen, amúgy a kérdésedre visszatérve, egy tervezőnek ugye ez is nagyon fontos, hogy milyen anyagot választ, és hogy a kanapéval hozzam ezt így összefüggésbe, meg a fenntarthatósággal. Ugye most azt mondjuk, hogy távozz tőlem műanyag, minden organikus, nem tudom, pamut, stb.
Igen.
De hogy ugye egy és most...
Jó, de a ruhában nem is jó a műanyag.
Nem is jó a műanyag, igen, viszont mondjuk, tehát a műanyagnak megvan az a, vagy mondjuk a műszálnak, tehát valami kevert textíliáról beszélünk, egy kanapé esetében ugye maga a kárpitozás az milyen lesz, tehát hogy van bőr, műbőr, nem tudom, szövet, stb. De hogy ha te azt szeretnéd, hogy fenntarthatóan szeretnéd ezt a bútort használni sokáig, azt szeretnéd, hogy veled maradjon, örömmel használd, strapabíró legyen, abba kell műanyag, hogy könnyebben tisztán tud tartani, márpedig ugye meg fogod hozni ezt a áldozatot, vagy kompromisszumot fogsz kötni, mert tulajdonképpen, ha viszont természetes anyagot választanál, sokkal hamarabb használnád el, és sokkal hamarabb kerül neki az otthonodból, sokkal hamarabb lenne belőle szemét. Hmm. És ilyen szempontból most nem a...
De azért, mert nem olyan tartós, vagy miért?
Hát azért igen, mert hogy kevésbé tartható tisztán, tehát hogy te is tudod, hogy nem tudom, egy olyan felületet sokkal könnyebben le tudsz törölni. Nyilván látszik rajta mondjuk az időnek a nyoma, tehát nem azt mondom, meg ezek a textiliák is, meg nyilván a nagyobb gyártók is abszolút figyelnek most már arra, hogy ez a, ha nem is zero waste, de fenntartható, vagy zöld energiát használnak ugye a gyártás készítés során. Tehát nyilván ezek olyan szempontok, amik most már kikerülhetetlenek tervezés során, és itt nyilván mondjuk az újrahasznosított anyagok az elég kézenfekvőnek tűnik, hogy akkor azt tehát hogy meg hogy az, hogy ugye megtanult, vagy hát még egyelőre szerintem nem mindenki, vagy mindannyian, de hogy tök jó lenne, hogyha körforgásban tudnánk gondolkozni anyagokról. Tehát nem az van, hogy elindul valahonnan, és elérkezik Z-be, ahol elföldelik személylesserői, hanem vissza tudjuk forgatni.
Nem vészel, csak átalakul.
Így van, igen.
Ez érdekes lenne ezt beépíteni egyébként a köztudatba. Most beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy oké, olyan régóta van ez a fenntarthatósági téma, de most már arra vannak oktatások, hogy felkészítsék az embereket arra, hogy ez, most már ez nem fog összejönni. Ez eddig nem jött össze, akkor ezután se fog, hogy hogyan idomulj majd ahhoz a világhoz, amikor ez a fenntarthatóság már nem lesz téma, mert nem jött össze.
Aha.
Mert egyszerűen bénák vagyunk hozzá, vagy mert egyszerűen nem lehet, tehát már visszafordíthatatlan az az emberi hülyeség, ami miatt a fenntarthatóság nem téma. És hogy ezt az attitűdöt merre lehet egyáltalán az emberekbe plantálni. Ez tök jó. Tehát, hogy és ez a dizájnnak is a feladata valahol. Ez az irodalomnak a feladata, a szerintem egyébként a minden művészeti ágnak feladata, mert arra fókuszáltan figyelsz, mert abból tanulsz.
Hát meg szerintem ezek leginkább hétköznapi dolgokban. Én azt gondolom, hogy persze beszélhetünk, nem tudom, big picture a fenntarthatóságról, de hogy ha te a saját kis életedben megpróbálod ezeket valahogy a napi rutinodnak a részévé tenni, akár a PET palackos témánál maradva, én már nagyon rég nem vettem PET palackot.
Évek óta én se.
És így, tehát de hogy egy idő után föl se tűnik, ugye?
Nem, sőt, nekünk már
tök természetes.
Igen, és közben visszagondolok, hogy mekkora hülye voltam, hogy vittem az 5 literes gallonokat hazai, tudod, mint a kis vizes 8-as.
Igen.
És hogy ez mint a 3 naponta. De hogy ez érdekes, hogy ez például, ezt be tudod építeni, és utána röhögsz rajta, de hogy mennyi időnek kell eltennie, hogy ez mondjuk mindenkinek eljusson a...
Hát igen, ez jó kérdés, de hogy nyilván ezt az, tehát hogy ezt, hogyha megtanulod, vagy hogy ez például csak az, hogy nem tudom, mit iszol, vagy miből iszod, vagy de hogy majd milyen ruhát veszel föl, azt, hogy én például nagyon lecsökkentettem a... Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem vásárolok fast fashionboltba, mert nyilván az ilyen fogyóeszközöket, azokat nyilván ott szoktam megvásárolni, zokni, alsó, nem is, stb. De hogy mondjuk, és már nem is vágyom plázába, meg bevásárlóközpontba, csak azért, hogy körbenézzek.
De ez lehet, hogy egy életkori sajátosság is, nem? Én se egy ideje, és nem hiszem, hogy ugyanolyan életmódot élünk. Lehet, hogy vannak átfedések, de én sem vágyom rá. Nem tudom, mikor voltam utoljára plázába.
Igen, biztos, hogy nem is vágyunk szerintem ebbe a közegbe.
Szerintem ez így kifújt az elmúlt 30 évben nem ez tud, a plázázás.
Nem vagyok ebbe azért annyira biztos. Meg valahogy én már így rá tudtam szoktatni magam, meg azt gondolom, hogy azért egyre többen vagyunk, vagy inkább bízom benne, hogy egyre többen vagyunk olyanok, akik ezt a tudatos fogyasztást, vagy tudatos vásárlást képviseljük, ami azt jelenti, hogy nem csak az anyagválasztás terén vagyunk, tehát hogy mondjuk olyan anyagból készülő kvázi nem műanyag vagy műszálas dolgokat veszünk, hanem mondjuk magyar tervezőtől veszünk egy pulcsit, ami viszont, mert hogy én meg teljesen ez a misszió, meg ezt próbálom valahogy így képviselni, hogy megtehetném, hogy bemegyek és veszek abból a pénzből, nem tudom, 3 másikat, és de... egyébként ugyanúgy fogok kinézni, mint az összes többi ember az utcán.
Igen.
Nagy valószínűséggel, de nem, mert én azt mondom, hogy én egyrészt egy hazai márkát szeretnék támogatni, ismerem őket, vagy szeretném megismerni őket, és megszeretem a cuccaikat, és hogy valahogy univerzális darabokat választok pont emiatt.
Hogy... Nyilván az, hogy valami hazai, az nem garancia a jó minőségre.
Nem feltétlen, persze.
Ezt ennek utána kell nézni, de akkor legyen az a záró kérdés, hogy hogyan nézel utána? Tehát az edukációt, azt már nagyjából körüljártuk, de azt, hogyha már van egy kialakult szokásod, azon picit akarsz változtatni, hol indulj el? De és ez sok mindenre vonatkozik. Ez étkezésre épp úgy vonatkozik, de most csak a ruházkodást nézzük, hogy hol kezded el? Mi lesz a mérőfok?
Hát nyilván én csak a magyar tervezők mellett tudok kardoskodni ilyen szempontból.
Igen, szóval, de ugye nem garancia rá. Tehát a minőségre még attól nem garancia.
Figyelj, igazából nekem is volt korábban olyan tapasztalatom, hogy valamit nagyon megtetszett, de nem vált be, vagy valamiért mégse volt jó az anyagválasztás, de hogyha valamit megszerettem, mondjuk nem tudom, egyféle pulcsit, és rájöttem, hogy azt magyar tervezőtől szeretem hordani, és univerzális, akkor vettem belőle még 5 másikat, nem egyszerre, nyilván. Szerintem pont ez a lényeg, hogy nem tudom, egyrésztről megpróbálni, megkeresni azokat a hiteles arcokat, akik nem feltétlen azért beszélnek egy adott dologról, mert arról kell beszélniük, uh-huh. hanem mert maguk is hisznek benne, és kicsi ez a kreatív szakma egyébként, de vannak benne szerintem olyan szereplők, például a Mengyán Eszter, aki nagyon sokat foglalkozik.
Hát Békés Csaba Kolling. Ezer éve ismerem. Hát jó, hogy őt hoztad fel.
Szerintem ő ugye kézem, meg hogy nyilván ő egy abszolút hiteles képviselője a fenntartható divatnak, mint olyannak. És hogy ha te csak fölteszed ezt a kérdést, hogy jó, fenntartható divat, de mi az? És elolvasod az Eszternek az írásait, vagy az attitűdjét, hogy ő mennyi ideig, mekkora egy ilyen challenge-et állított ugye maga elé, hogy akkor ő most egy fél évig, egy évig nem fog új ruhát venni. Szóval, hogy ez van egy élő húsvér ember, akinek ez sikerült, és ha neki sikerült, akkor neked is sikerült.
Ez nem egy nagy challenge fél év, mert bocsánat, de te érted, ez most
de valakinek
fél év
az?
Nagyon gyorsan elterik.
Jó, persze, de hogy szerintem kis lépésekbe kell
jogos.
Szóval nem tudom, mondjuk, ha csak azt a pártpalackos példát vesszük, akkor amúgy ez is nagyon sok embernek tökre nehezére esik. Én amúgy találkoztam ezzel a jelenséggel, mert azért persze barátaim...
Ha úton vagyok, akkor nekem is nehezemre esik egyébként. Főleg, hogyha vonattal vagy úgy, hogy nem viszem a kulacsot. Uh-huh. Meg a kulacs újratöltése az sokszor. Tehát még az még megvan az, hogy a benzinkúton még ciki bemenni a WC-t, dugdosod a kulacsot, hogy te nem fogsz vásárolni vizet.
Én most már egyáltalán nem érzem cikinek. Szóval,
hát hogy... mert hozzászoksz, igen. Úristen, visszajössz majd?
Hát, ha szeretnéd, akkor visszajövök.
Igen, ezt általában ezt szokták mondani.
Jó, én örömmel, persze.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk. A téma az végtelen egyébként, szóval erről még beszéltünk.
Majd fröccsöntésről akkor legközelebb.
Ja, összekötlek majd a barátomban.
Oké, köszi.
Majer Kitti volt a vendégem, dizájnteoretikus, vele beszélgettünk az elmúlt egy órában.